Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Miniszterről, jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hol tart a Nemzeti Népegészségügyi Program kidolgozására, amelynek a részelemeire annak idején 3 hetet kaptak?
Nem egészen így van. Alapvetően különbözik egymástól az öt nemzeti program és az egyetlen egy népegészségügyi program. A kettő között az a különbség, hogy az 5 legsúlyosabb betegséget külön választottuk. Ez a leggyakoribb halálozást okozó 2 betegségtípus, az egyik a daganatok, a másik a keringési betegségek, illetve az emberek elnyomorodását okozó másik 2 betegségcsoportot, a pszichiátriai betegséget, mentálhigiénét, illetve a mozgásszervi betegségeket, továbbá 5. a gyermekgyógyászatot külön választottuk, és önálló programokat dolgoztunk ki. Ez valóban 3 hét alatt elkészült, társadalmi vitára bocsájtottuk, majd utána beérkezett észrevételek alapján átdolgozásra, finomításra, csiszolásra került, illetve az 5-öt, ha egymásba csúsztatjuk, akkor kirajzolódik a magyar egészségügyi struktúra. Tehát meg lehet mondani, hogy ahhoz, hogy ezt az 5 betegségcsoportot el tudjuk látni, ahhoz az egyes kórházakba, járóbeteg szakrendeléseken milyen osztályokra, részlegekre, egységekre van szükség, illetve a feladatok meghatározásánál a progresszivitást figyelembe véve meg tudjuk határozni, hogy mit kell teljesítenie az alapellátásnak, a progresszivitás különböző szintjei lévő kórházaknak. Ennél lényegesen bővebb a népegészségügyi program, ami azt jelenti, hogy mindent köré rakunk az 5 kiemelt betegségcsoportnak, ami előfordulhat a magyar egészségügybe. Ennek a kidolgozása folyik, ez lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, de semmiképpen nem többet, mint néhány hetet. Az előzetes elképzelések szerint az országos tiszti főorvos és a központja ezt 3-4 héten belül rendelkezésre bocsátja.
Mennyire lesz más teljes program ismeretében felállítandó egészségügyi szerkezet, mint amiben most dolgozik a rendszer?
Hát nyilvánvalóan különbözni fog. Amit biztosan tudok mondani, az onkológiai ellátórendszer, tudnélik, ez kialakult. Van egy nemzeti intézet, van 4 regionális központ, mind a 4 regionális központhoz megyei központok tartoznak. Nyilvánvalóan, hogy a keringési betegségeknek nem ugyanez a struktúrája, még inkább különbözik ettől a mozgásszervi betegségek, mentálhigién és megbetegedések, és a gyermekgyógyászat struktúrája. De hogyha ezeket egymásra csúsztatjuk, egymás fölé rakjuk, akkor meg lehet mondani, hogy mi az a kórházi struktúra, ahol a megfelelő helyen a megfelelő egység megvan.
A jelenlegi ellátóhelyek elhelyezkedése, száma alkalmas az új struktúra fogadására, hogy valahol meg kell szüntetni, valahol újat kell csinálni?
Pontosan erről van szó. Tehát a szükségleteknek és az igényeknek megfelelően lehet ennek alapján összerendezni az ellátórendszert. Meg lehet határozni a különböző progresszivitási szinteknek a tevékenységét, és a tevékenységekhez hozzá lehet rendelni a finanszírozást, az eszköz és a műszerparkot és a szakképzett embereket, orvosokat, középszinten dolgozó egészségügyi dolgozókat.
Azt látják-e, vagy modellezték-e már most, hogy ez mekkora mozgást fog elindítani az egészségügyben dolgozó állományban? Mert nyilván, ahol magasabb progresszivitási szintet kell kiszolgálni, oda több magasabban képzett ember, eszköz, segédszemélyzet kell. Oda fognak menni?
Nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez rendkívül nagy mozgásokat okoz. Inkább azt mondanám, hogy koncentrálódnak az erők. Példának mondanám, hogy az onkológiában több mint 450 ellátóhely volt ezelőtt 15 évvel. Ezt meg lehetett harmadolni, jelen pillanatban ennyi ellátóhely van. De ezt a számot is lehet csökkenteni az előbb elmondott elvek alapján, ami nem azt jelenti, hogy bárki munkanélkül maradt, hanem azt, hogy koncentráltabban, jobb viszonyok között tudja a betegeit gyógyítani. Alapvető elv a medicinában a critical mass, a kritikus tömeg, ami azt jelenti, hogy egy helyen kell koncentrálni az eszközöket, a műszereket, a szakképzett embereket, és értelemszerűen a betegeket, hiszen nagyobb tapasztalattal, jobb műszerekkel a gyógyítás eredményessége is nő.
Azokra a betegségcsoportokra is igaz, amelyeknek az én ismereteim szerint legalábbis nincs nagy eszközigénye, mondjuk a mentális betegségek gyógyításának?
Természetesen, de a szakképzett embernek, az orvosi gyakorlatnak és a tapasztalatnak ott is rendkívül nagy jelentősége van.
Azt látják-e már, hogy például a mentális betegségek gyógyításának hol lesz a központja?
Hát erre vonatkozóan letette a javaslatát a szakma. Mindenféleképpen ott is kell a megszűnt OPNI helyett egy olyan intézet, amelyik koordinálni tudja magyarországi ellátórendszert.
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.
Nem is így nevezzük, de mindenképpen egy országos intézetről van szó. Keressük azt a helyet, amelyik megfelelő módon tudja pótolni Európa egyik legjobb és megszüntetett pszichiátriai és neurológiai intézetét. Ezt fel kell építeni. A helyzet azonban az, hogy amit egyszer megszüntetnek, nagyon sok idő kell hozzá, hogy azt újra fel lehessen építeni, ha más szempontból nem, akkor a szellemi kapacitások vonatkozásában mindenképp.
A hosszú idő után külön választott gyermekgyógyászatnak lesz új központja, vagy értelemszerűen a Betesda adódik?
Az elmúlt időszaknak rendkívül nagy eredménye az, hogy a Heimpál Kórház egyúttal országos gyermekgyógyászati központtá, intézetté vált, tehát ott megvan. A Heimpál köré kell felépíteni egy szakmailag összerendezett, a hálózatosan is és a progresszivitásnak megfelelően is, kellően kidolgozott, jól működő rendszerét.
Ez össze fog érni az Egészséges Budapest programmal, illetve a szuperkórházak rendszerével? Tehát azt figyelembe véve alakítják ki ezt a rendszert?
Igen, ugye eddig a népegészségügyi programról beszéltünk, illetve az öt nemzeti programról beszéltünk. A népegészségügyi program gyakorlatilag mindenre kiterjed, azonban ezen belül vannak további nagyon fontos szempontok, ez pedig az alapellátás kérdésköre, illetve a sürgősségi ellátás. A sürgősségi ellátás jelen pillanatban a magyar egészségügyi ellátórendszer ahillés sarka emberek megítélésében, ugyanis ott várakoznak az emberek nagyon hosszú időt. Ennek a magyarázata az, hogy nagyon sok körülmény miatt, de kiemelném a defenzív medicinát, a védekező medicinát, hogy támadhatatlan legyen az, amit például a családi orvos vagy a praxisban dolgozó orvos csinál. Ennek következtében a betegeket az egész rendszer csúsztatja a progresszivitás magasabb szintje felé.
Biztos, ami biztos, védem biztos, a hátamat.
Biztos, ami biztos, velem nem történhet baj, mert ha nem vagyok egészen biztos a dolgomban, vagy bármilyen egyéb megfontolásom van, akkor tovább küldöm és viseljék a felelősséget, és végezzék el a munkát. Ez tulajdonképpen a progresszivitás mind a négy lépcsőjén jelentkezik, aminek a végeredménye az, hogy torlódnak a betegek a sürgősségi ellátóközpontban, illetve például a előbb említett öt nemzeti program betegségcsoportjai esetében például az országos intézetekben, vagy a regionális központokban. Tehát ennek a szabályozása mindenféleképpen alapvetően fontos. Ezekről annyit tudok mondani, hogy gyakorlatilag elkészült előterjesztésekről beszélünk, az öt nemzeti program elkészült, kormány elé lehet vinni, az alapellátás kérdéskörével kapcsolatos javaslatunk elkészült, kormány elé lehet vinni, a sürgősségi betegellátás anyaga elkészült, elő lehet terjeszteni. Már lépések történtek a kórházi fertőzések esetében, itt egy nagyon korszerű anyag készült el, amely metodikai kérdésekkel, kontrollal, monitoringgal, eszközökkel, vegyszerekkel, tehát minden körülménnyel foglalkozik. Ha a kórházak ezt tartani tudják, és természetesen ezt majd ellenőrizni kell, akkor számításaink szerint a kórházi fertőzések 30-50%-át el lehet kerülni.
Hogy akarják rávenni az alsóbb ellátó szinteken dolgozó orvosokat, hogy ne küldjék tovább azt az esetet, amit addig éppen azért küldtek tovább, mert nem voltak teljesen biztosak abban, hogy el tudják látni?
Hát nagyon sok beavatkozási lehetőség van. Én ebből csak néhányat emelnék ki. Például abban az esetben, hogyha több családi orvos képez egy egységet, amit nevezhetünk csoportpraxisnak. Ott az ott dolgozó orvosoknak megvan a szakvizsgáljuk ahhoz, hogy a családi orvosi teendőket ellássák. Ugyanakkor nagyon gyakori az, hogy másik szakvizsgáljuk is van, neurológia, fülorgégészet, nem akarom felsorolni mind a 62 magyar szakvizsgatípust, amit tudna alkalmazni a praxisában, hogyha ennek a törvényi feltételei megvannak. Tehát feladat az, hogy az adminisztratív törvényi akadályokat lebontsuk, ugyanakkor pedig tegyük lehetővé azt, hogy megjelenjenek a csoportpraxisban azok a gépek és berendezések, amivel a kibővített feladatkört akár még a járóbeteg szakrendelőktől is visszavett bizonyos feladatokat el tudják végezni. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy nem kell a beteget minden esetben tovább küldeni, helyben lehet végezni a vizsgálatokat a diagnózishoz, és hogyha bármilyen diagnosztikai probléma, nehézség vetődik fel, meg lehet konzultálni a progresszivitás következő szintjén dolgozó orvosokkal, például elektronikusan, itt van az egészségügyi elektronikus felhő, tehát átküldi a családi orvos a leletet a következő szintre, ott véleményezik, és visszajön a véleményük, hogy haza lehet engedni a beteget, vagy azonnal sürgősségi szállításra van szükség.
Honnan lesz eszközük ahhoz, hogy az alsóbb szinteken a korábban magasabb progresszivitási szintre tartozó vizsgálatokat elvégezzék? Labor, gép, beavatkozást a szükséges eszköz.
Hát az elképzelés az, hogy ebből nagyon sok mindent lehessen elvégezni azokon a helyeken, amelyek az ott lakó emberek rendelkezésére állnak. Tehát könnyen el lehessen őket érni, álljanak rendelkezésre gyakorlatilag mindig. Természetesen a feladatoknak az újraszabása, a családi orvosi praxisoknak a jövője, a támogatottsága, a műszerezettsége, a munkaerő utánpótlása, ez mind megoldandó feladat. Például az oktatásban ez úgy jelenik meg, hogy az orvos egyetemeken ezt a disziplinát, tehát a családi orvostant fel kell értékelni, de a szakorvos képzésben is olyannyira, hogy a medikusok végezzék el a gyakorlati idejüket ezekben a praxisokban. Ismerjék meg az elméletét, és ismerjék meg a gyakorlatát. De ugyanez vonatkozik a elektronikus felhő kezelésére, és ezt is meg kell tanulni. Van olyan orvos egyetem, amelyik már mozdult ebben az irányban, és a többi is fog.
ameddig nem jön ki az első ilyen elvek szerint végzett új orvos generáció, addig hogyan akarják rendezni a sürgősségi ellátás jelenlegi problémáit, ami időnként osztályvezetők távozásával jár, és szörnyű tartalmú levelek nyilvánosságra kerülésével?
Jelen pillanatban a helyzet az, hogy nagyon sokszor a családi orvos sürgősségi beutalóval küldi a beteget a sürgősségi kórházba. Ennek a magyarázata az, hogy ha nem így történne, a beteg előjegyzésének az ideje hosszú lenne, hetek, esetleg egy-másfél hónap. Ha beutalja azonnal, akkor ott a vizsgálatokat elvégzik, ugyanakkor viszont ez azt jelenti, hogy a betegek torlódnak.
De ha mindenkit azonnal ide küldenek be, akkor senkit nem tudnak azonnal megcsinálni, mert mindenki torlódik.
Igen, de ez is, amit én most elmondtam, sokkal, de sokkal komplexebb. De minden esetre ez egy tényező. Tehát abban az esetben, hogyha lenne egy olyan diszpécser szolgálat a kórházban, ahol a beteg elsőként jelentkezne, és ott célirányosan irányítanák a kórház azon részlegére, osztályára, ahol a definitív, a végleges ellátás megtörténik, abban az esetben nyilván ezek a nagyon hosszú, nagyon sokszor 4-5-6 órás sorokat meg lehetne negyedelni, vagy még inkább lerövidíteni, tehát le lehetne szorítani jó néhány percre, vagy fél órákra, 1-2 órára.
Honnan szereznek ilyen szolgálatot, diszpécer szolgálatot, amikor most arról szólnak a hírek, hogy szomszéd osztályról áthívott fülorgégész ad sürgősségi ügyeletet?
Hát nagyon sokféle variáció fordul elő, de a magyar egészségügyet nem ez jellemzi. Nagyon szerencsétlen dolog lenne, hogyha egyedi esetek pertraktálása alapján az egész magyar egészségügyre vonatkozó következtetésekre jutnánk. Mindig is voltak egyedi esetek, vannak is, lesznek is, itt is vannak, Angliában is vannak. Olvashattuk azt, hogy angol kórházakat kellett válságmenedzselni, tehát ezek előforduló jelenségek. Magyarországon sem rosszabb a helyzet egyébként az én megítélésem szerint, mint máshol, és ugyanakkor pedig a magyar egészségügyben dolgozó embereknek a jelentős többsége rendkívül lelkesen és önfeladóan dolgozik, tehát őrájuk lehet számítani. De ez nem váltja ki, ez a típusú odaadás és lelkesedés nem váltja ki a szervezést. Tehát meg kell szervezni az alapellátás munkáját, meg kell szervezni a sürgőségit, át kell szervezni a beutalási rendszert, például betegutakat megfelelően ki kell jelölni. Például Magyarországon vannak olyan próbálkozások, mondhatnám azt is divatos szóval, hogy pilot study, ami a kórházak és a területen élő családi orvosok közötti szoros kapcsolatokra törekedett, illetve a sürgősségi betegellátó kórházban, vagy amellett működik egy olyan részleg, amelyik a családi orvosi feladatokat eleve leválasztja a várakozókról, és ellátja. Na most nem kell nekünk feltalálni a spanyol viaszt, ilyen a magyar egészségügyben régen is létezett, régen is működött, tehát ez magyar tradíció, amit tovább kéne folytatni. A mostani sürgősségi ellátó rendszer törekvés volt arra, hogy meghonosítsunk egy amerikai modellt, aminek a hagyományai Magyarországon hiányoztak. Magyarországon jobb kondíciók között zajlott a betegek munkaidőn túli ellátása, mint sok helyen, többek között például Amerikában.
Milyen létszám igénye van egy a jelenleginél látványosan jobban működő rendszernek, és ezt a létszámot honnan lehet betenni a mai egészségügyben?
Én nem ítélem meg olyan katasztrofálisnak a munkaerőhelyzetet, főleg ha figyelembe veszem azt, hogy Nyugat-Európában mennyivel fizetnek többet. Ugyanakkor viszont a szociális kiadások, tehát albérlet, megélhetési költségek jóval magasabbak ott. Hát nyilvánvalóan ez ellene hat annak, hogy nagyon sokan kimenjenek, és jelentős emigrációs vagy külföldre való távozási akarat csökkenést lehet Magyarországon megfigyelni. Ez vonatkozik az orvosokra és a nővérekre is. De minden egyes ember távozása veszteség, és inkább a cél az lenne, hogy jöjjenek vissza. Ez nagyon gyakran meg is történik. De visszatérve, hogy jelen pillanatban mennyi egészségügyi dolgozó van, elég sok van. Amit nem szoktak megemlíteni, hogy nem csak a külföldre távozás csökkenti az állami egészségügyben dolgozóknak a számát, hanem az is, hogy az egyre nagyobb teret nyerő magánellátók nagyon sok embert ebből a rendszerből kivesznek. De ez legalább tiszta viszonyrendszer. Ennél lényegesen nehezebb kérdés, hogy vannak olyan orvosok, akik dolgoznak az állami ellátórendszerben is, és a magánellátórendszerben is, nem mindig tisztázott munkaidő körülmények között, finanszírozási viszonyok között, és egyéb törvényességi szakmai finanszírozási viszonyok között.
De ennek a tisztázását már kinevezése után röviddel megemlítette és feladatként sorolta föl. Hol tartanak a viszony tisztázásában, az állami és a magánellátás?
Hát ugye a másik cél, és minden mindennel összefügg az egészségügyben, tehát a munkaerő kérdés is, finanszírozási kérdés is, alapellátás is, sürgősségi ellátás is, összefügg a magán és az állami szektor szétválasztásával. Itt lehet például gondolkodni azon, hogy ez szükség van-e arra, hogy a kórház falain belül, tehát az állami ellátó rendszer területén magán diagnosztikai egységek létezzenek. Gondolok itt képalkotó diagnosztikára, gondolok itt labordiagnosztikára, aztán egybefonódik a műtétek területén is, és nagyon sok egyéb helyen is. Nyilvánvalóan motiválja egyik, tehát a magán az államit, és fordítva. Például kórházon belül van egy diagnosztikai egység, amelyik végzi a kórház diagnosztikai tevékenységét, amit fizet a betegbiztosító. Ugyanakkor ugyanazon a helyen nagyon gyakran ugyanazok az orvosok végeznek magánbetegeken is diagnosztikai vizsgálatokat. Előfordult nem egyszer, meg nem kétszer, hogy a kórházba jelentkező betegek hosszú várakozási idő után kerülnek csak vizsgálatra, akár hetek után, viszont elhangzik az, hogy el tetszik jönni hónap délután ugyanide, és akkor ennyi meg ennyi forintért, ennyi pénzért a vizsgálatot elvégezzük. Tehát ezekre gondolok, amikor azt mondom, hogy szét kell a két rendszert egymástól választani.
De mi a jó megoldás? Mi szolgálja a beteg érdekét? Nem nyilvánvalóan az, hogyha hamarabb kerül az ellátó helyre?
Természetesen, akkor, hogyha nem mesterségesen történik a várakozási idő megnyújtása. Erre utaltam az előbb. Tehát, hogy azért kap aránytalanul hosszabb várakozási időt, hogy vegye igénybe a magánellátást.
Fogja ezen túl valaki ellenőrizni, hogy mennyi mindig a valós várakozási idő, hogy ne lehessen annak a hosszúságára
hivatkozni? Az állami kórházba az oda elhelyezett magángépen nem lehet magánbetegeket vizsgálni, akkor biztos, hogy nem vizsgálnak, mert nem vizsgálhatnak, ezt lehet ellenőrizni.
Az a terv, hogy ne lehessen?
Hát igen.
Mikortól? Hát, mert ez fölbojdulást fog okozni.
Hát attól kezdve, hogy majd megszületik rá a kormányhatározat. De például az is egy lehetséges megoldás, hogy fel kell tüntetni az orvosoknak, hogy ki mikor, hol rendel. Mi a magárendelésének az időtartama, és ezt hol végzi. Ezzel már is ki lehet szűrni azt, hogy például a munkaidejében magánrendeléseket folytasson. És nagyon-nagyon sok hasonló lehetőség van, de a cél az, hogy éljen, leben lassen. Tehát életbe hagyni, dolgozzon a magánszektor is, dolgozzon az állami szektor is, de jogilag is, szakmailag is, financiálisan is, teljesen rendezett viszonyok között.
Ennek a viszonyrendezésnek lesz egy külön erre dedikált rendelete? És ha igen, akkor mikor lesz, amit majd megismerhetnek?
Én úgy gondolom, hogy nem egy rendelet lesz, mert rendkívül összetett a rendszer. Például csak ha a képalkotó diagnosztika esetében különböző diagnosztikai modalitásokat nézünk, akkor a magánellátóknak az aránya bizonyos esetekben nagyon magas. Elérheti 60-80% is, tehát itt nyilvánvalóan ezt egy lépésben nem lehet meglépni. De egy cselekvési sorozatot ki lehet dolgozni, úgyhogy áttekinthető legyen, de ezt ismerje meg a magánellátó is, megismerje meg a kórház is.
Mikor de lesz ennek egy kézzelfogható rendszer?
Több rendelet lesz.
Mikor? Még ebben az évben, következő évben? Milyen előkészítésben
van? Hogy a magán és az állami ellátórendszer viszonyainak a rendezésének az első lépésére elkészült az előterjesztés. Nyilván, ahogy a kormány napirendje megengedi, ez a kormány elé kerül, amit a kormány vagy jóváhagy, vagy módosítást ír elő. De hát mondanám, hogy ha szakértő csapatok, szakértő emberek dolgoznak minden egyes részterületen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, az Aréna vendége. A műsort a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.